Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök. A mai témánk címe nem tudom, hogy mit mondott azoknak, főleg akik csak úgy rávetették a szemüket, és ilyen megfogalmazással még nem találkoztak, hogy felindította az Úr Círusznak lelkét. A Bibliában vannak szakkifejezések, úgynevezett terminus technikusok. A mai alkalommal egy ilyen szakkifejezést szeretnénk szemügyre venni. Ezek végig hálózzák a Bibliát, ez a kifejezés is a teljes Bibliából származik, Új és Új Szövetség használja, hogy Isten felindítja valakiknek a lelkét. Mit is jelent ez a kifejezés? És rögtön olvassuk el közösen Krónika második könyve 36. fejezetének a végét, ahol Círuszról, a perzsa királyról szól ez a kijelentés, majd utána rögtön a Krónika második könyve után van a Bibliánkban Esdrás könyve, és látjuk, hogy két könyvet hogyan kapcsol össze ez a kifejezés. Olvasom először Krónika második könyve 36. fejezetének a 22. és 23. versét, ami a Krónika könyvének a lezárása egyben. Itt Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, az Úr felindította Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdettette az ő egész birodalmában, élő szóval és írásban is mondván. Így szólt Círus a perzsa király: az Úr a mennynek Istene föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az Úr az ő Istene, és menjen fel. Egy ószövetségi könyv végződik ezzel a pár szóval, hogy egy idegen ország uralkodója, ugye a perzsa birodalom uralkodója Círus, vagy hogy mi ismerjük, nagy Kűrosz, elrendeli, hogy a zsidók hazamehessenek a fogságból, és újjáépíthessék a templomukat. Ez valami csodálatos rendelkezés egyébként, és Círus nem véletlenül tartjuk számon a vallási tolerancia legnagyobb képviselői között, amelyek közül mi magyarok csak néhányat tudunk felmutatni, már beszéltem erről e helyen is, mondjuk második Rákóczi Ferencet és második Józsefet egészen pontosan, akikről el lehet mondani, mint magyar államférfiakról, hogy tisztelték más népek vallását, vagy tisztelték az ország határon belüli más felekezetbeli embereket. Ugye második Rákóczi Ferenc és második József is katolikus volt, de megszüntették a protestánsok üldözését, sőt olyan értelmű kiáltványokat tettek közzé, amelyek Magyarországon is egyengedték a vallás szabadságnak az útját. Na most Rákóczi és második József ugye 18. századi államfiak előtt 2500 évvel élt ez a Círus, aki a zsidókat hazaengedte a babiloni fogságból, így fejeződik be, tehát Krónika második könyve, és rögtön olvastam a folytatást, Esdrás könyve első fejezetének az első 5 versét, hogy ugyanezt hogy mondja el, és mit fűz még hozzá. Tehát Esdrás első fejezet első versétől. Círus perzsa király első esztendejében, hogy beteljesednék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdetette az ő egész birodalmában élő szóval és írásban is mondván. Így szólt Círus a perzsa király: az Úr a mennynek Istene föld minden országait nékem adta, és ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az ő Istene, és menjen fel Jeruzsálembe, mely Júdában van, és építse az Úrnak Izrael Istenének házát, ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakozik. És mindenkit, aki még megmaradt minden helyről, ahol lakik, segítsék azon helynek férfiai ezüsttel, arannyal, jószággal és állatokkal, azzal együtt, amit önkéntesen adnak az Isten házának, mely Jeruzsálemben van. Fölkeltek azért Júda és Benyámin családfői, és a papok és a léviták, és mindnyájan, akiknek felindította az Isten lelküket, hogy felmenjenek az Úr házának építésére, mely Jeruzsálemben van. Ez a teljes szöveg, és innen emeltük ki az előadásunk címét, hogy felindította az Úr a lelket. Mit is jelent ez a, mondom, a Bibliában ez egy szakkifejezés, hogy Isten felindítja a lelket. Ez egy hebraizmus. A héber nyelv ezt így fejezi ki, a bibliai héber nyelv így fejezi ki. Magyar nyelvben is szoktunk ilyen kifejezéseket használni, hogy valaki nekibuzdul, vagy valaki felbuzdul, valaki fellelkesedik valamire. Ugye ez az életben nagyon szép dolog. Nagyon szeretnénk persze tudni a törvényszerűségeit is, hogy egy ember hogyan buzdulhat fel, hogyan lelkesedhet fel. Sokszor az életben a legnagyobb hiányosságok egyike a lelkesedés, a felbuzdulás. Sokszor szenvedünk ettől, hogy emberek immel ámmal csinálják a dolgaikat. Olyan, hogy mondjam, szép magyar nyelvi kifejezés, a nyögve nyelősen mennek a dolgok. Nem buzdulnak fel az emberek, nem lélekből tesznek valamit. Ezért mondja Pál apostol gyönyörű szép igevers az a Kolossé levélben, hogy amit csak cselekszünk, azt lélekből cselekedjük, mint az Úrnak, és nem az embereknek. Tehát, hogyha az embernek már megadatott egyszer az élet, a munkálkodás, a tevékenység, amihez hozzáfogunk az életben, abban legyen benne a lelkünk. Tehát azt szívesen csináljuk, azt örömmel csináljuk, azt meggyőződésből tegyük. És a Biblia az ilyen fajta cselekvésre, tehát külön szót alkalmaz, és erre nem, a bibliai héber nem úgy mondja, hogy valaki felbuzdul, vagy valaki fellelkesedik, hanem a Biblia pontosan megjelöli, hogy ahhoz, hogy valaki felbuzduljon és fellelkesedjen, ahhoz kell az Istennek különleges segítsége. Mai kérdésünk az, hogy hogyan érvényesül ez az isteni segítség. Hogyan buzdulhatunk mi is fel jó dolgokra? Hogyan kaphatunk erőt arra, hogy elkezdjünk dolgokat, véghez vigyünk dolgokat, hogy álhatatosak, kitartóak legyünk, hogy valóban azt érezzük, hogy az Isten késztetett bennünket bizonyos dolgok megtételére. Legyen számunkra rögtön az előadás elején vigasztalás, hogy az alapigénket egy pogány király életére vonatkozóan idéztük. Tehát Isten fel tudja buzdítani nem csak a hívő emberek lelkét, bárki lelkét fel tudja buzdítani. Majd szeretném felolvasni, ahogy megyünk előre a gondolatmenetben, azt a részletet, hogy külön megemlékezik a Biblia arról, hogy Círusnak, hogyan is volt ez, hogy olvastam, hogy a Círus azt mondja, hogy az Isten nekem megparancsolta, én kiadom a rendeletet, menjetek vissza, a fogságból elengedlek benneteket, és pénzt is adok nektek. Hogyan is történt ez a titokzatos lelki folyamat, hogyan is ment végbe a perzsa uralkodó életében? Mielőtt azonban a kérdéskör teljes szélességében feltérképeznénk, hadd vessem még előre, hogy a lelkeknek a felbuzdítása ebben az életben valóban az egyik legnagyobb csoda. Az, hogy emberek valamire felbuzduljanak, valami jóra felbuzduljanak. Nem egy ember, hanem több embert, egy közösség is felbuzduljon, hogy megfogják a munka végét, hogy elvégezzenek dolgokat, hogy megtegyenek jó célokért mindent, nem sajnálva időt, fáradtságot. Ez az életben az egyik leghatalmasabb dolog. Erre is van egy másik bibliai terminus technicus szakkifejezés, ez annyi, amit olvasunk Királyok első könyve 18. fejezet 37. versében, mint illés kér az Istentől, hogy fordítsd hozzád a szíveket. Ez is egy bibliai kifejezés, hogy a szívek Istenhez fordítása, a belső világunknak az Istenhez fordítása, hogy ne azt akarjuk, amit mi akarunk, ne a magunk vágyait vagy a magunk céljait kergessük mindig, hanem a szívünk legyen az Istené, hogy forduljon a szívünk az Istenhez, és az Isten akarata a mi akaratunkká váljék. Ugye ugyanezt olvassuk a Biblia az Ószövetség utolsó pár sorában, a Malakiás könyve 4. fejezet 5. és 6. versében, tehát előbb mondtam 1 Királyok 18.37, most Malakiás 4. 5. és 6. verse, amelyben úgy fejeződik be az Ószövetség, hogy amielőtt Krisztus először eljönne, és majd másodszor eljönne, az Isten fordítsa az apák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az apákhoz, hogy az emberek világában egység legyen a jóra is, és az emberek szíve fellelkesüljön, felbuzduljon a Messiásnak, Jézus Krisztusnak a fogadására. Nos, hát ennyi előrebocsátás után nézzük meg, hogy ez a kifejezés, hogy felindította az Úr valakinek a szívét vagy lelkét, hol fordul elő a Bibliában, és milyen összefüggésekben találkozunk ezzel. Először szeretném megemlíteni, több esetet veszünk, hogy megnézzük, hogy ez a kifejezés mennyire általános, hogyha a Bibliát olvassuk, nem mindig figyelünk fel az ilyen kifejezésekre, hogy ezek szinte periódikusan visszatérnek, de a mai előadás egy részét szánjuk erre, hogy néhány bibliai könyvbe beleolvasunk, Ilyen bibliai könyv például a Bírák könyve, és annak a 14. fejezetéből szeretném az 5. és 6. verset felolvasni. A Bírák könyve a 13. fejezettől kezdi el elmondani Sámson élettörténetét. Sámson mindannyiunk számára jelent valamit, ugye az erős embernek és a Nazireusnak, az Istennek szánta az életét, egy ilyen embernek a szinte fogalommá lett ez a Sámson. Következőt olvasom Bírák könyve 14. fejezet 5. versétől. És lement Sámson az ő atyával és anyjával Timnátba, és mikor Timnátnak szőlőhegyéhez értek, íme egy oroszlán kölyök jött ordítva elébe. És felindította őt az úrnak lelke, és úgy ketté szakasztotta azt, mint ahogyan ketté szakasztatik a gödöje, pedig semmi sem volt kezében. De atyának és anyjának nem mondta el, amit cselekedett. Tehát figyeljük meg, itt a 6. versben olvasta megint ezt a kifejezést, hogy felindította őt az úrnak lelke. Úgy gondolom, hogy kitalálhattuk volna, hogyha föltettem volna a kérdést, hogy a Biblia milyen összefüggésben használja ezt a kifejezést, de biztos, hogy kitalálhattuk volna, hogy például ilyen összefüggésben, hogy az életben vannak nehéz, válságos helyzetek, amikor fizikai erőre van szükség. Szinte minden életkorban, a gyerekektől az idős emberekig, és visszatekintünk ezekre az élethelyzetekre, és föltesszük a kérdést, hogy hogyan is tudtunk mi valamit megoldani. Hogyan is tudtunk egy munkát elvégezni? Hogyan is kiadott nekünk ehhez erőt? Jusson eszünkbe ez a helyzet, hogy Sámson, aki ugyan erős ember volt, de azért egy oroszlánt ártalmatlanná tenni azért nem volt kis dolog. Ugye Palesztinában nagyon gyakori állat volt az oroszlán, ott az erdős, fensíkos részeken, emlékezzünk Dávid történetében, és Dávid is a paritjájával medvéket és oroszlánokat tartott féken. Tehát ebben az időben, amikor játszódik a történetünk, az oroszlánok nagyon elterjedt állatnak számítottak, és Sámsonnak mégis olyan erőt adott az Isten, hogy egy oroszlánnal úgy tudott végezni, mint egy gödőjével, tehát egy bárányal, egy kecskével. Tehát itt ilyen értelemben nagyon sokszor használja a Biblia, aki még például a Sámson történetét elolvassa, ugyane fejezet végén, vagy a 15. fejezet 14. versében is olvashat ilyen történetet, amikor Sámson köteleket tép le magáról, akkor is ott van ez a kifejezés, hogy felindította őt az Úrnak lelke. Én úgy gondolom, hogy nagyon átérezhetjük ezt tehát, és nagyon számíthatunk is az Istennek az ilyen segítségére, mert az életben mindannyiunkat várnak szinte teljesíthetetlen feladatok, szinte lehetetlennek látszó helyzetek. De akkor, amikor az Isten lelke felindít embereket, akkor valami különleges fizikai erőre is tesznek szert, és megóvhatják az életüket, vagy elvégeztetnek valamit, amit egyébként emberi erővel nem tudtak volna elvégezni. Ez tehát ennek a kifejezésnek az első előfordulási alkalma, hogy felindította őt az Úrnak lelke, hogy Isten különleges erőt ad az embernek. Jó ezeket számon tartani, ezeket az alkalmakat, jó ezekért hálát mondani, és jó ezeket mindig felidézni, különösen akkor, amikor hát olyan munkák előtt vagyunk, vagy olyan erőfeszítések előtt vagyunk, amiről talán letennénk, lemondanánk, mert nem érzünk magunkban erőt. Nekem is sok ilyen tapasztalatom van. Hát nem ezzel szeretném traktálni a jelenlévőket, de hogy az Isten hogyan indít fel embereket, és hogyan ad erőt embereknek. Most is beszéltem egy 80 éven felüli igazán őszinte keresztény asszonnyal, vidéki városban él, és hát kérdezem, hogy bírja ugye az életet, nevel gyermekei, vannak már unokái, a fél város ismeri a nevét, annyit segít az embereken, és én ismerem körülbelül 15 éve, és nem látom azt, hogy megöregedett volna, hanem ugyanolyan mosolygós, ugyanolyan tetrekész, ugyanúgy végzi a munkákat, ugyanúgy meglátogat embereket, és hát ő is így elmondta nekem a legutóbbi pár héttel ezelőtti beszélgetésünk, hogy tudod, én úgy érzem, hogy Isten nekem erőt ad, azt mondja, 80 éves vagyok, és nem érzem a fáradtságot. Tudom, hogy sokat dolgozik, tudom, hogy az év minden szakában megvannak ugyanazok a munkái, amit 20-30 évvel ezelőtt, tehát akkor még ugye 50-60 évesebben könnyebben elvégzett, mint most 80 évesen, de hatalmas dolog látni azt, hogy az Isten beváltja az ígéretét, amit Mózes 5. könyve végén Mózes így helyezett a zsidó nép szívére, hogy élteden át tartson erőd. Az egész élteden át tartson erőd. és az Isten felindítja az ember lelkét, és nem szükségszerű olyan életet élnünk, hogy már 40-50 éves korban kidőlünk a sorból, mert elpazaroltuk az energiáinkat, hanem az Isten törvényeivel összhangban élve, és számítva az Isten segítségére, hogy ő fel tudja indítani az ember lelkét, fizikailag is meg tud újítani bennünket. Szóval a Biblia bővölködik ilyen tanításokba, és ezekre figyeljünk oda, nem szükségszerű mindig panaszkodnunk betegségeinkért, az idő a korosodásért, az idő elmúlásáért, az Isten fel tudja indítani a lelkünket. A második előfordulás, amit szeretnék a Bibliából felidézni, az Krónika első könyve 12. fejezetében található. Tehát ha fellapozzuk az Ószövetségben Krónika első könyvét, ott a 12. fejezetben az előzőnél egész más összefüggésben, de ugyanezt a kifejezést használja, hogy felindította a lelkét, következőt olvassuk. Tehát Krónika első könyve 12. fejezetében a 16. verstől. Jöttek Dávidhoz a Benyámin és a Júda fiai közül is az erősségbe. És kiment Dávid elejükbe, és felelvén mondta nékik, hogyha békesség okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem is egy lesz ti veletek. Ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatok az én ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el, lássa meg a mi atyáink Istene, és büntessen meg. A lélek pedig felindította Amásait, a 30-ak fejedelmét, és mondta, ó Dávid, tied vagyunk, és te veled leszünk, Isai fia. Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened. Magához fogadta azért őket Dávid, és főemberekké tette őket a seregben. Ugye Dávid élettörténete tele van jól ismert, vagy kevéssé jól ismert történetekkel. Én azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy nagyon szép Biblia tanulmányozási módszer, például egy olyan részletesen elmondott élettörténetnek, mint Dávid élettörténetének a folyamatos vizsgálata. Ha valaki veszi a fáradtságot, és Sámuel első könyvétől fogva, Sámuel második könyvén keresztül, aztán ugye még Krónika első könyve is elmondja Dávid történeteit, és eljut például ehhez a történethez, miről van itt szó? Dávid Saul elől bujdosik. Ugye jól ismerjük ezt, hogy majdnem másfél évtizedig menekült Dávid Saul elől, és a bujdosása közben nagyon sok tapasztalata volt. Tehát ilyen tapasztalata volt, hogy az országban híre ment, hogy Saul gyűlöli Dávidot oktalanul, és nagyon sokan rokon szenvesztek Dáviddal, és ezt ki akarták mutatni. El akartak Dávidhoz menni, segítséget akartak nyújtani. Jó lehet, Dávid sokszor barlangokban és erdőkben rejtőzött el. És egy ilyen esetet mond el itt a Szentírás, hogy 30 előkelő ember megy el Dávidhoz, és fölajánlja neki a segítségét. Dávid először úgy gondolja, hogy szinte ez egy provokáció, hogy nem hisz ilyenbe, hogy 30 az országban ismert előkelő, így mondja, hogy fejedelem, felajánlja neki a segítséget. Először azt hiszi, hogy törbe akarják csalni. Ezért is mondja ezt a beszédet. De nem ez volt a helyzet. Meg is mondja a 18. vers, hogy ez az Amásai, a 30-ak fejedelme, akit a lélek felindított, ők teljesen csatlakoztak Dávidhoz, minden segítséget megadtak neki, hogy Saul ellen védje magát. És erre az Úr felindította Amásainak, a 30-ak fejedelmének a lelkét. Tehát itt látjuk ebben a történetben egy másik előfordulási formáját ennek a kifejezésnek, hogy amikor lelki segítséget kell adni, amikor valaki mellé oda kell állni, erre is az Isten indítja fel azoknak a lelkét, akik igazán akarnak segíteni. Nem tudom, biztos ilyen helyzetekben is voltunk, hogy éreztük, hogy valaki mellé most oda kell állni. Valakin segíteni kell. Most egy-két hetet, vagy hónapot, vagy évet azzal kell eltölteni, hogy most egy szem emberen, de azon az emberen segíteni kell. Ne tartsuk ezt meddő és fölösleges vállalkozásnak, mert a Bibliában is vannak ilyen történetek bőségesen. Erre is az Isten kell, hogy felindítsa a lelkünket, hogy van, amikor ideje van annak, hogy egy emberrel különösképpen foglalkozzunk, vagy egy ember érezze azt, hogy ott vagyunk mellette. Biztos sokan ismerik, előadásaink során el szoktuk mondani a nemrég elhunyt Levendel László professzornak a híres mondását. Ő alkoholbetegekkel foglalkozott. Néhány éve halt meg, egy ország gyógyítása címmel mozgalmat is indított, hogy Magyarországot mentsük meg azzal, hogy alkoholbetegeket karolunk fel. Nagyon, nagyon sok szép kezdeményezést, országos klubhálózatot épített ki. Budakeszin ma is működik az a bizonyos elpavilon, és ő mondta általában az előadásai során, mindig el szokta mondani, hogy ő egyetlen egy módját látja annak, hogy az alkoholizmus ellen sikeresen fel lehessen venni a küzdelmet, az, hogyha minden alkoholbeteg mellé egy ember odaáll. Azt mondja, másképp nem megy. Ha ezt nem vállalja mondjuk a férj, vagy a feleség, vagy a család, akkor kell egy jó barát, ezért indított el a mozgalmát, és amikor elindult a mozgalom, hogy 15-20 évvel ezelőtt, akkor emlékezem, hogy mennyire híre ment ennek, hogy ő nem utalta be az alkoholbetegeket kényszerzubbonyban a durva kórházi elbánásmódra, hanem tulajdonképpen azt tette, hogy befektette őket egy osztályra, és elkezdett velük úgy foglalkozni, hogy munkát keresett nekik, albéletet keresett nekik, tehát hogy mondjam, közreműködővé akarta tenni a saját sorsuk megjobbulásának, és nagyon sok ember kisegített ebből a helyzetből, és olyan embereket keresett, hogy a mi közösségünket is így találta meg, olyan embereket keresett, akik vállalják ezt, hogy egy ember mellé egy másik ember odaáll. Ez nem olyan dolog, hogy simábban vagy könnyebben meg lehetne úszni, egy ember bajba van, amellé az ember mellé oda kell állni. Ez az Amásai példa lehet mindannyiunk számára, hogy előkelő ember volt, mégis az adott hatalommal újat mert húzni, hogy az adott hatalom Saul ellenfeléhez, Dávidhoz húzott, és odaállt 30 emberrel mellé, és biztosította őt a hűségéről. Van még egy harmadik előfordulása is ennek, hogy felindítja az Úr valakinek a lelkét, és ez talán úgy lehet mondani első hallásra, talán egy tragikus előfordulás. Valaki Istenhez imádkozva, Isten igazságait kutatva, meggyőződése jut valamiben, fellép, az Isten készteti arra, hogy fellépjen, aztán megölik. Nem csak Keresztelő János, vagy nem csak Jézus Krisztus volt ilyen, hanem az Ószövetségben az egyik legnagyobb példa, akit egyébként Jézus visszaidéz Máté Evangélium a 23. fejezet 35. versében, egy bizonyos Zakariás nevű ember. Nagyon keveset beszélünk erről az emberről, hadd olvassam fel az ő rövid történetét, nem sokat kell lapoznunk, Krónika második könyvében van ez a történet, a 24. fejezetben. Őnála is használja ezt a kifejezést, hogy az Isten indította fel az ő lelkét. Tehát Krónika második könyvében, a 24. fejezetben, így olvasom a 20-tól a 22-ig tartó verseket. Tehát Krónika második könyve, 24. fejezet, 20. versétől. Az Isten lelke pedig felindította Zakariást, a Jojáda pap fiát, aki felállt a nép között és mondta nékik. Ezt mondja az Isten. Miért szektétek meg az Úrnak parancsolatait? Mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket. Amazok pedig reátámadván ott az Úr háza pitvarában megkövezték őt a király parancsolatjából, és nem emlékezett meg Joás király a jó téteményről, amellyel annak atya, Jojáda volt ő hozzá értében, hanem megölette a fiát. Mikor pedig meghalt, ezt mondta, látja az Úr, és bosszút áll. Ki volt ez a Zakariás? Izrael népe egy nagyon válságos időszakában élt. Ha valaki olvassa a Királyok meg Krónika könyveit, hát ott sok szörnyűséget össze lehet olvasni, körülbelül annyit, mint a mai világtörténelem. Sokan azt mondják, hogy milyen borzalmasok a Bibliának ezek a könyvei. Hát én azt tudom mondani, hogy hát borzalmasok, ez igaz, tehát olyan, mint a mai történelem. Hát ma is lehet úgy élni, mondjuk, hogy behunjuk szemünket, fülünket, nem veszünk tudomást a mai rettenetekről, de hát a Biblia nem ezt teszi, a Biblia elénk tár egy csomó félelmetes dolgot. Egy legfélelmetesebb dolog volt talán Izrael történetében, egyik legfélelmetesebb az Akháb uralkodása és az Akháb leszármazottjainak az uralkodása, amikor egy bizonyos Atália nevű asszony a királyi család minden egyes sarját kiirtatta. Ezt is elmondja a Biblia, hogy mindenkit kiirtatott, kivéve egy valakit, mert őróla elfelejtkezett, mert még kisgyermek volt, egy-két éves volt, Joás. És ezt a Joást, a dinasztiának ugye a törvényes tagját, Jojáda főpap bújtatta, és hogy teltek, múltak az idők, és már ez a fiatal gyerek olyan korba lépett, amikor már hát azért föl lehetett léptetni a királyi trónra, akkor a lévitáknak parancsot adott, hogy szinte így mondani, hogy pucszerűen tegyék meg a törvényes királynak Joást, és ez a Jojáda pap megtette Joás királynak, Atália, hogy ezt megtudta rögtön, ugye cselszövést forralt, ártalmatlanná tették, és Joás kezdett uralkodni. Tehát ezt azért mondtam el, hogy Joás, hogy uralkodó legyen, ehhez a Jojáda papnak a segítsége kellett. Jojáda papnak volt a fia, ez a Zakariás. És amikor Jojáda pap meghalt, aki annyit segítette ezt a királyt, és a fia a királynak és az udvartartásának mert valamit mondani, azt mondja a 20. vers, az Isten lelke pedig felindította Zakariást, a Jojáda fiát, annak a királynak a parancsával ölték meg, akit az ő apja bújtatott. Félelmetes az emberi gonoszságok sötétsége. Tehát tulajdonképpen a király az a Jojádának köszönhette az életét, akinek a fia volt a Zakariás, akit a király megöletett. Ez a Joás király agyonkövesztette Zakariást. Fölvetődhet ennél a jelenetnél a kérdést, hogy hát az Isten miért indította fel az Isten lelke ezt a Zakariást, hiszen tudhatta talán, hogy halál lesz a vége annak, amit mondani fog. Egyszerűen kertelés nélkül mondta az embereknek, miért szektétek meg az Úrnak parancsolatait, mert az nem használ néktek. Ha elhagytátok az Urat, ő is elhagy titeket. Hát ugye nem ilyet akarnak hallani az emberek. Ugye az embertömegek olyat akarnak hallani, hogy egy kis rosszat azért lehet tenni, ugye majd az Isten megbocsát, majd mindenkit üdvözíteni fog az Isten. Az Isten maga a szeretet, senki nem vész el, vagy csak a nagyon gonosz emberek vesznek el, de ilyen prédikációt, vagy ilyen prófétai beszédet, hogy ha elhagyjátok az Istent, ha megszegítek az Isten parancsát, az Isten is el fog titeket hagyni. Hát ugye az emberek ezt nem akarják hallani. Nem is engedték, hogy Zakariás befejezze az üzenetét, megkövezték. Mondom, Jézus visszaidézi Máté evangélium a 23. fejezetében, a 35. versben szó szerint a történetet, akkor, amikor a farizeusoknak elmondja a 8 jajmondását, ugye a híres jézusi jajmondások, hogy a farizeusok is hivatkoznak a prófétákra, építik a sírjaikat, de tulajdonképpen ugyanazt teszik majd ővele Jézussal, mint egykor a prófétákkal, hogy megörik őket. Szeretném itt ennél a jelentnél kiemelni, hogy akkor, amikor az Isten felindít valakit, még ha ilyen tragédiával záródik is, hogy megölik. Mondom, ez egy tragikus történet, rögtön ezzel kezdtem a bevezetését. Ez nem meggondolatlanság és nem vakmerőség. Van, amikor az Isten felindít embereket, és tudja az Isten előre, hogy meg fogják ölni ezeket az embereket, de az Isten látja azt is, hogy csak ez fordíthatja meg a történelem menetét, vagy egy népnek az életét, hogy az emberek felhívják a mások figyelmét arra, hogy rossz úton járnak. Tehát mondjuk ezt a három példát szerettem volna kiemelni, tehát az, hogy felindítja a lelkét, amikor fizikai erőt ad az Isten, amikor valami eszmei csatlakozásra, együttérzésre indítja fel, vagy amikor az Isten felindítja valakinek a lelkét, hogy egyenesen az életét neki mélye, áldozatul adja az életét azért, hogy más emberek előtt lelepeződjék a hamisság és a hazugság. De mostani példáimat ugye a zsidó nép életéből vettem. A mi alapigénk viszont Círuszra hivatkozik. Ezért újra visszatérek Círuszra, és most olvasnám fel azt a híres részletet, amit ennek a pogány királynak az életéről mond a Szentírás, és az Ézsaiás könyve 45. fejezetében található. Még közelebb megyünk a jelenség megértéséhez, ha látjuk, hogy Isten valóban mindenkinek fel tudja indítani a szívét, nem csak Isten népe körében, tehát a zsidó nép körében volt ilyen, hogy felindította Isten az emberek szívét, és mondjuk egy Sámson vagy egy Dávidot segítő ember vagy Zakariás életében, hanem ma is az Isten mindenkinek fel tudja indítani a szívét, és ez a híres ige hely talán erre is választhat, hogy hogyan is tudja az Isten felindítani. Ézsaiás 45. fejezetében az első 5 verset olvasom. Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, kinek a jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk benezároltassanak. Én fogok menni előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, akit téged néven hívtalak, Izrael Istene. Az én szolgámért, Jákobért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és több nincs, rajtam kívül nincs Isten, felövesztelek téged, bár nem ismertél. Két rendkívüli kifejezés van ebben az 5 versben, a 4. és az 5. vers vége. Azt mondja az Isten, hogy ő az Isten minden egyes embert ismer, azokat az embereket is, akik nem ismerik őt, tehát vannak emberek, akik nem ismerik az Isten, nem tudnak arról, hogy ki az Isten őket is szeretettel szólítja. Egy döntő kifejezés. Sajnos vallási körökben nagyon eluralkodott nálunk is Magyarországon az a nézet, hogy úgy leateistázzanak embereket. Meg lepogányozzanak, meg különböző jelzőket aggatnak, hogy nem tudom én milyen emberek, a Biblia ezt a szóhasználatot nem ismeri. A Biblia inkább arra hívja fel a figyelmünket, hogy olyan emberek, akik nem vallásos, vagy nem hívő, vagy Bibliát nem ismerő emberek, az Isten őket is szeretettel szólítja. Az Isten nem személyválogató, az Isten nem olyan szűkkeblű, mint sokszor magukat vallásosnak tartó emberek. Magukat vallásosnak tartó emberek elfordulnak másoktól nagyon sokszor. Az Istenről jegyezzük meg, hogy az Isten szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Círus perzsa király volt. Már a neveltetése is rendkívüli volt. Xenofon egy külön művet írt, a Kürosz neveltetése. Érdemes megnéznünk, hogy például a perzsa nevelési rendszer, a pedagógiai rendszer milyen volt. Nem olyan volt, mint ma a pedagógia. Értelmes embereket neveltek, foglalkoztak az embereknek a lelkével. Círus már akkor kezdte megismerni az isteni törvényeket, az isteni parancsolatokat, áttételesen, átvitt értelemben, nem a Bibliából ismerte meg, mégis olyan nevelői voltak, olyan légkör vette körül, hogy az Isten azon keresztül szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Aztán az 5. versben azt mondja, hogy felövesztelek téged, bár nem ismertél. Mit jelent ez a Biblia, hogy felövesztelek téged? Ugye a felövezés az a megerősítés jelképe. Hogy valaki felövezi magát, vagy övesz fel magadat férfi, ez annyit jelent, hogy erősítsd meg magadat. Az Isten meg tud erősíteni embereket akkor is, amikor emberek őt kifejezetten nem ismerik. Tehát nagyon vigyázzunk, mert előfordulhat az, hogy valóban vallásos emberek által lenézett ateista, meg nem tudom milyen más, hadd ne soroljam itt a csúf neveket, ateista, pogány, liberál, bolsevista, stb. Emberektől sokkal jobb fog kitelni, mint olyan emberektől, akik magukat hívőnek tartják. Ha elolvassuk ebből a szempontból azt a bibliai könyvet, amit egyébként most mi negyedévi tanulmány tárgyául választottunk, az Apostolok cselekedeteinek könyve. Hát az ember csak ámul, hogy ott mit nem olvas. Ugye látja azt, hogy a megszülető kereszténységet ki támogatta, és ki nem. Amikor a kereszténység megszületett, áldás gyűlölettel fordultak a keresztények és a keresztény közösségek ellen a zsidók. A zsinagógának a küldöttei. Ugye ezt látjuk végig apostolok cselekedetein, végesten végig. És akkor, amikor az apostolok életveszélyben voltak, mindig, szinte mindig azt látjuk, pogány emberek mentették meg az életüket. Ugye, ha megnézi valaki, hogy Pál apostol, ugye éppen tavaly mi is Pál apostol életét tekintettük át a jogikali sorozatban. Ha megnézzük például, hogy Pál apostol kinek köszönhette az életét. Nem csak az Ószövetségben Círusnak köszönhette az életét a zsidó nép. Pál apostol először az életét Korintusban, hogy meg nem lincselték, Galliónak köszönhette. Ugye Gallió Szenekának, a híres római filozófusnak volt a testvére, És csodálatos elolvasni különben, hogy ez a Gallio mit tett meg Pál apostolért. Ugye Pál apostolt a zsidókot eleve nem feszítették volna keresztre, de Pál apostol próbált védekezni a Korintusban, és Gallio, aki a városnak a római helytartó félessége volt, prokonzula volt, mondom, gyönyörű olvasni, hogy Gallio fellép, és azt mondja, Pál akar beszélni, és azt mondja Pálnak, hogy ne beszéljél. Mert én beszéd nélkül is tudom, hogy neked van igazad. Nem engedi Pált beszélni a saját érdekében, azt mondja, tudom, hogy neked van igazad, mert amit a zsidók mondanak, az nem olyan vád, amiért bárkit is le lehetne tartóztatni. Ha vallási kérdésekben van vitájuk veled, azt intézzék el. Ha polgári pert akarnak indítani, forduljanak a bírósághoz. De hogy én velem az állami alkalmazottal vallási kérdést akarnak megoldatni, ezért köszönöm, ne is szóljál, Pál, én fölmentelek téged, és a zsidókat elhesselyeti. Hát hadd tegyem föl a kérdést, hogy ez majdnem 2000 évvel ezelőtti történet. Ma vannak ilyen világos fejű állami tisztségviselők, akik azt mondják, hogy kérem, a vallást és a politikát ne keverjük egybe. Ami vallási ügy, azt a vallások egymásért oldják meg. De vallási ügyekben ne akarják az államhatalmat felhasználni, hogy ilyen egyház ilyen befolyást, amolyan egyház olyan megerősítést kér. Ebben nem vagyok illetékes. Nekem, mint államnak az a feladatom, hogy az állampolgárok dolgozzanak és tudjanak élni, de hogy vallási kérdésekben én azt mondjam, hogy ezeknek van igaza, vagy azoknak, az nem rám tartozik. Hallatlan világos fejű ember ez a Gallio, a korintusi prokonzul. Aztán másodszorban kinek köszönhette Pál apostol az életét? Hát az efézusi jegyzőnek, az is egy pogány ember volt. Amikor megy Efézusba, ugyanezzel a jelenséggel találkozik, ott is meg akarják ölni. Az efézusi jegyző az, aki lecsendesíti az ötvös mestereket, meg az egész felbojdult sokaságot, pedig ott vére ment a dolog, mert pénz forgott kockán. Az előző esetben csak eszmei, ideológiai problémák voltak. Itt pénz forgott kockán, hát azzal vádolták Pál apostolt, hogy elveszi az efézusi ötvösöknek a megélhetési lehetőségét, hogy a Diana istenasszony ellen beszél. Hát óriási pénz forgott kockán, szóval megháborítja az egész világot, meg Efézust, hogy nekünk ne legyen munkánk, nem csinálhatjuk a bálványszobrokat, pedig nagy az efézusi Diana. És a jegyző szépen elmondja nekik, hogy amit akarnak, csinálják, de vallási ügyekben ő az államhatalom képviselője nem illetékes, és mindenki menjen Isten hírével haza, ő ilyenbe nem ártja bele magát. Tehát, hogyha úgy megnézzük még ezután például, hogy Lízias, az érdemes megjegyezni a Bibliából ezeket a neveket, ennek az ezredesnek Lízias a neve, harmadik személy, aki megmenti Pál apostol életét Jeruzsálemben. Hát Pál apostolt a zsidók meg akarják ott ölni a templom területén belül, mert azt látják, hogy itt van ez az ember, ez a keresztény élet farizeus, aki itt van most négy nazireussal, hát most meg fogjuk ölni, hogy tette be a lábát a jeruzsálemi templomba, és megjelenik ez a Líziász, és Pál apostol csak egy egyszerű mondatot mond neki, egy óriási csődület van, lincs hangulat van, pára rá akarják vetni a kezüket, és Pál apostol csak ennyit mond neki, hogy szabad valamit szólanom. Persze ez görögül mondja, hogy szabad valamit szólanom, és Líziász azt mondja, hogy te görögül beszélsz, ha nem te vagy az az egyiptomi, akiről már napok óta beszélnek, aki ezt meg ezt a botrányt csinálta. Csak ennyit mond Pál apostol, hogy szabad valamit szólanom, görögül, és Líziász az államhatalom képviselő azt mondja, hát igen, nekem is előítéletem volt, azt hittem, hogy te ilyen és ilyen bűnöző vagy, de most látom, hogy te egy tanult ember vagy, hát szóljál. És amikor Pál apostol ezután a görög nyelvről átvált a héber nyelvre, és elmondja az egyik leghatalmasabb beszédét ott a zsidóknak a megtéréséről, az egész élete átalakulásáról, akkor Líziász gondossággal áll Pál mellé, és a római hivatalnokok utána Félix Festusis, és hát úgy érdemes elolvasni, a Biblia igazán nem bőbeszédű könyv, de egy olyan római hivatalnok, akinek a fülébe jut, hogy Pál apostolt meg akarják ölni. Pálnak van, ugye Pál apostolnak van egy lánytestvér, és az ő fia kihallgatta a cselszövők összebeszélését, elmondja ott ennek a főembernek, azért megnézném ma azt az államhivatalnokot, aki olyat tett volna, mint Pál apostol érdekében megtette az az ember, hogy összesen 470 embert rendelt az őrizetére, és elszállította Jeruzsálemből. 200 fegyverest, 200 ilyet, 70 parittyás, stb. Stb. Elmegy, 470 ember véd fala között ment el, hagyta el Jeruzsálemet Pál apostol Cezáreába. És aztán lehet sorolni még tovább, hogy Pál apostol mellé még kiállt állami hivatalnokok. Tehát nagyon sokaknak fel tudja indítani az Isten a lelküket. A Jézusnak egy nagy mondása volt, hogy ha majd ti nem fogadjátok el az evangéliumot, a kövek fognak megszólalni. Kövek fognak megszólalni. Istennek olyan emberekre van szüksége, akik elfogadják az ő késztetéseit, akiknek felindíthatja a lelküket. Hogyan indíthatja például fel a mi lelkünket az Isten? Ez valami ilyen csodálatos dolog, ez olyan hirtelen jött forgószél, egyszer csak birtokába vesz bennünket valami isteni erő. Az idézett példáink sem ezt a benyomást sugallják. Tehát úgy tudjuk elképzelni, hogy azoknak a lelkét indíthatja fel az Isten, így egy mondattal, egy szóval akarom ezt megjelölni, akik igazságszerető emberek. Tehát olyan emberek, akik megvesztegethetetlenül igazságszeretők. Akik nem a saját érdekeiknek megfelelően akarnak cselekedni. Nem valami hatalmi kényszert hajtanak végre. Nem személyválogatók az ítéletben, tehát akik igazságszerető emberek. Mit tetszenek gondolni, hogy igazságszeretőnek olyan nehéz lenni? Hát az Isten így teremtett meg bennünket, lelkiismerettel, igazságszomjjal, az igazságra való eljutásnak a készségével. Nagyon könnyű szeretni az igazságot. Az a borzalmas, hogy mi emberek olyan sokszor szembefordulunk azzal, ami az igazság és az igazságosság. Nagyon könnyen felindíthatná a mi lelkünket is az Isten nagyon sokszor, hogyha mi megvesztegethetetlenül igazság szeretők lennénk, és hogyha látnánk bizonyos eseteket, nehézségeket, konfliktusokat, akkor a mi igazság szeretetünkkel az Istenhez fordulnánk is, és kérnénk az Isten segítségét, ami értelmes módon viszonyulva az élet problémáihoz, kérnénk azt, hogy ne mi döntsünk el dolgokat, ne mi oldjunk meg dolgokat, hogy eddig szoktuk, hanem kérjük az Istent, hogy ő segítsen. Hogy tudja az Isten felindítani a mi lelkünket? Salamon azt mondja a példabeszél könyve második fejezetében, ha meggondolás őrködik felettünk és értelem őriz bennünket, akkor tudja az Isten felindítani a lelkünket. Ha az életben meggondolva élünk, ha az életben szeretve az igazságot, de nyilván az igazság érvényesülésére is sokszor nagyon sokat kell várni, nagyon sok türelem kell hozzá, hogy egy helyzet megoldódjon, egy családi probléma a megoldáshoz vezethessen, de akkor az igazsághoz ragaszkodva is, de az Isten segítségét kérve, tehát nem a mi emberi igazság, ítélet módszereinkkel fellépve éljünk, és az Isten fel fogja tudni indítani a lelkünket. Mielőtt döntéseket hoznánk, mielőtt az életben nagy dolgokat tennénk, messze menően keressük az Isten tanácsát. Itt van a kezünkben a Szentírás. Hány és hány embernek nem jut eszébe, vannak hétköznapi problémáink mindannyiunknak, bőségesen. De hány és hány kereszténynek nem jut eszébe, hogy mondjuk megállítom a filmszalagot, itt állj, és akkor előveszem a Bibliát, és kutatom a Bibliát, hogy a Bibliában az Isten mit tanácsol egy ilyen helyzetre. A Bibliáról azt szoktuk mondani, hogy a Bibliában tényleg minden benne van, ezt el is szoktuk mondani, csak éppen nem hiszünk benne. A Bibliában minden benne van. Ha az embernek bármilyen konfliktusa van, és egy kicsit megállítja az időt, és azt mondja, hogy nem én akarom ezt megoldani, akkor a Bibliából sok mindenre választ nyerhetünk. Például el szoktam mondani ezt a történetet, az egyik munkahelyemen történt az, hogy egy munkatársammal nagyon rossz viszonyban voltunk, és már úgy nem tudta az ember, hogyan kezelni ezt a viszonyt, mit csinálunk mi emberek, amikor egy állandó feszültség van ember és ember között, hát igyekezünk valami humorral, vagy valami nem tudom én mivel áthidalni, szóval mindig ugrattuk egymást. Amikor már találkoztunk a folyosón, mindig valami ugratás volt, mert ő annyira nem tudta elfogadni az én álláspontomat, én sem tudtam elfogadni az ő magatartását, szakmai kérdésekben sem, De hogy olvastam a Bibliát, kezdtem magamat szégyelni, hogy én egy emberrel mindig csak ilyen szinten tartom a kapcsolatot, hogy csak úgy viccelődünk, meg ugratjuk egymást. És olvastam Sámuel első könyvét, meg párhuzamosan olvastam mellette Péter leveleit, és akkor ilyen mondatokra bukkantam, ezek bibliai kifejezések, hogy minden ember tiszteljetek, például Péter apostol, minden ember tiszteljetek. Hogy azt olvastam Sámuel első könyve 3. fejezetében, hogy aki nekem tisztességet ad, mondja az Isten, annak én is tisztességet szerzek. És úgy elgondoltam, hogy akkor hát én is megpróbálom rendezni ezt a kapcsolatot ezzel a munkatársammal. Külön imádkoztam azért, hogy az Isten segítsen, hogyha mondjuk ő elkezdeni az ugratást, én ne válaszoljak vissza. Ez nehezen ment, mert először az ember még visszaszólt, akkor emlékeztem, hogy én ezt már megfogadtam, én ezt kértem a jó Istentől. Hát néhány hét alatt eljutottunk oda, hogy nem válaszoltam vissza, és egyszer megállított a folyosón, és azt mondja, hogy hát, hogy megváltozott a magatartásod irányomban. Azt mondja, most már bizalommal vagyok, elmondanád, de hogy mi van az ószövetségi áldozati rendszerben. Én zsidó származású vagyok, de soha nem értettem meg, hogy miért kellett ott halomra ölni az állatokat. Hát mondom, egyezzünk meg valami időpontban, és hát kiderült, soha nem szoktuk mi ezt tenni azon a munkahelyen, hogy valamikor reggel 7:30 és 8 között bementünk, hogy legyen bőségesen időnk, hogy 10-11 felé jöttek a munkatársak, és 8:30-11 az ószövetségi áldozati rendszert, mi az, hogy bűn, hogy lehet a bűnöket rendezni, miért kellett ezért állatot megáldozni, hogyan akart Isten ezzel hatni az emberi szívekre, hogy az emberek megrendüljenek. Úgyhogy a végén ő mondta ki a nagy tanulságot, azt mondta, én nagy állatvédő is vagyok, de most már tudom, hogy az ószövetségi áldozati rendszer arról beszélt, hogy mi nekünk, ha az állatok halála láttán megrendül a szívünk, mennyivel inkább meg kellene, hogy rendüljön, hogy mi emberek egymást aprítjuk a hétköznapi életben. Mert ő is ugye a mi viszonyunkat is aprításnak tartotta, és joggal, mert hát ha a Bibliában benn van az, hogy minden felmérgedés, lárma, civakodás, vettessék ki közületek, azért egy lelkileg érzékenyebb embernél már az ilyen ugratások is aprításnak és emberölésnek tűnnek, és attól a pillanattól fogva megfordult az egész viszony, és ez csak annyit kellett tenni, hogy az Istennek hagyni azt, hogy felindítsa az ember lelkét, hogy ne úgy éljek, ahogy eddig éltem, ne olyan viszonyba legyek egy emberrel, ahogy eddig voltam, hanem hagyjam azt, hogy az Isten segítsen abban, hogy dolgok megoldódjanak. Befejezésül szeretnék Jézus életéből is hivatkozni egy történetre. Jézus életét tekintve nagyon sok felől hallja az ember ezt a megjegyzést, hogy hát nagyon szép Jézus élete, de azért egy-két dolgot, mintha úgy nem tudnánk elfogadni Jézus életéből, és hát ami ilyenkor el szokott hangozni, az általában például a templomtisztítás. Itt nem értjük Jézust, hogy itt hogyan gerjedhetett ennyire haragra. Hadd olvassam fel az első, mert ugye két templomtisztítása volt Jézusnak, szolgálata elején meg a végén. Az elsőt János második, a másodikat Máté evangélium a 21. fejezete közli. Hadd olvassam fel a János evangélium a második fejezetéből az első templom tisztítás történetét, ahol ha nem is az a kifejezés áll, hogy az Úr felindította Jézus lelkét, de egy hasonló kifejezés van, és aki ezt nem veszi komolyan, ezt a kifejezést, valóban nem is érti meg, hogy mit is akart itt Jézus tenni. Tehát János evangélium a második fejezetében a 13. verstől olvasom. Mert közel volt a zsidó húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe, és ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és pénzváltókat, amint ültek, és kötélből ostort csinálván kiűzte mindnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte, és a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Idáig olvasom, 17. versig. Hát ha azzal kezdtem az áttekintést, hogy Sámson milyen fizikai erőt kapott, ugye egy oroszlánt ketté tudott tépni. Hát Jézus is nagy erőt kapott, mert azért gondoljuk meg, hogy megjelent ott a templomban, volt ott pár száz ember. Hogy azért felforgatni ott az asztalokat. az állatokat, az, azt mondja, ökröket, juhokat onnan kiűzni. Szóval ez egy fizikailag is, ez nem volt kis dolog. De a tanítványok, amikor visszaemlékeztek már Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után erre a történetre, ezt mondja a 17. vers, megemlékeztek pedig az ő tanítványai. És miről emlékeztek meg? Hogy a Zsoltárok könyvében, a 69. Zsoltár 10. versében van egy csodálatos kijelentés, ami a felindította az Úr lelkét kijelentéshez hasonló, ami így szól, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Tehát Jézus nem indulatba jött. Jézus nem elveszítette a fejét. Jézus az igazság szeretetében nem veszítette el a szeretetet sem, hanem valóban szeretetből tette, amit tett, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. A jelzőt se felejtsük, hogy féltő szeretet. A Biblia szerint az igazi emberi magatartás az, amikor egy ember eljut a féltő szeretetre. Ugye ezt a 10 parancsolat második parancsolata is így mondja, hogy mert én féltőn szerető Isten vagyok. A féltő szeretet az, amiben egyesül az ember igazságosság vágya, de egyesül a szeretethez való vonzódása is, amikor igazság és szeretet egyesül, sőt ez emészti az embert belülről, akkor ez valóban biztosak lehetünk, hogy erre az Isten lelke indította fel azt az embert, jelen esetben Jézust. Ezt azért kell nagyon hangsúlyoznom, hogy arról tudjuk meg, hogy kit indított fel az Isten lelke, hogy akiben az igazság és szeretet egyesül. Ha Jézus elnézte volna ezt a helyzetet, akkor lehet, hogy valaki azt mondhatná rá, hogy ő szerető Isten volt, de nem lett volna igazságos Isten. Ha meg Jézus csak indulatból tett volna valamit, akkor elmondhatnánk rá, hogy igazságos volt, de nem volt szereteteljes. De Jézus nem indulatból tett. Ez a féltő szeretet, a határozott fellépés, a késlekedés nélküli határozott fellépés, de az ő érdekükben tette. Ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Jézusban nem indulat volt, ez különben a második templomtisztításnál külön jelzi is Máté evangélista, hogy jöttek hozzá a vakok és a sánták, és Jézus meggyógyította őket. Tehát jelzi azt, hogy Jézus nem volt felindult, Jézus nem veszítette el a fejét. Ezt azért kell hangsúlyoznom, mert így a mai bibliakörünk végén szeretném egészen röviden arra is kitérni, hogy nem csak az Isten indíthatja fel a lelket. A bibliai szóhasználatban is előfordul az a szóhasználat, hogy a sátán indítja fel az emberi lelket. Sőt, most már erre nincs időnk, hogy kikeressük, csak aki fel akarja jegyezni, azért jó, hogyha feljegyzi például Krónika első könyve 21. fejezet első versét. 1 Krónika 21.1. Sátán indította fel Dávidot, mondja a Biblia. Félelmetes dolog. Nem tudom, hogy emlékezzünk-e, vagy kitaláljuk-e, hogy Sátán mire indította akkor Dávidot. Ugye a népszámlálás, igen. Tehát, hogy Dávid nagyon bízott az emberi erőben, abban az időszakban meg akarta számlálni a népet, tehát a hadrafogható embereket, és erre a Biblia ezeknek a szent könyveknek a szerzői, akik Dávidot igaz embernek tartották, hívő embernek, így jegyezték fel az Isten szent lelke késztetése, hogy Sátán indította fel Dávidot. Az Új Szövetségben is találhatunk ilyen kijelentéseket, például Márk evangéliuma 15. fejezet 11. versében, Márk 15-11-ben, a főpapok felindították a népet, hogy Barabásra szavazzanak, hogy bocsássa. Ott is ezt a kifejezést használja. Márk 15-11-ben, hogy ne Jézus bocsássák szabadon, hanem Barabást. Sőt, ha elolvassuk például az ördöngősök történetét, Máté 8. fejezet 28. versében, vagy Lukácsnak ugyancsak 8. fejezet 29. versében, akkor azt olvashatjuk, hogy ezek az ördöngősök is azért voltak ilyen kegyetlenek, sőt a kötelegjeit is le tudták szaggatni, mint egykor Sámson, mert szintén ördögi befolyás alatt voltak, és az ördög tette velük azt, hogy olyan erővel rendelkeztek, hogy bilincseket tudtak leszaggatni magukról. Tehát vigyázat! Ahogy Isten fel tudja indítani az emberi lelket, nagyon sok emberben Sátán tudja felindítani a lelket. megkülönböztetni, hogy mikor Isten indít fel valakit, és mikor nem, mikor az ellenség, például ehhez is nélkülözhetetlen a Biblia. De miért mondom el most, a befejezés felé haladva? Azért, mert Jézus templom tisztításából világos képet nyerhetünk. Amikor a szeretet és az igazság egyesül, amikor a féltőn szerető Isten jellem tulajdonságai megszületnek az emberben, akkor biztos mindig, hogy az Isten indítja fel az ember lelkét. Akkor is, ha olyan dolgokra indítja fel, mint Zakariást, hogy a végén megölik. Akkor is, ha olyan dolgokra indítja fel, mint Jézust, hogy a végén Jézust is keresztre feszítették. Akkor is, hogyha Jézust olyanra indította fel, hogy tisztítsa meg a templomot. Ha viszont azt érezzük az életben, hogy most valamire felindul bennem a lélek, most úgy érezzük azt, hogy tolul bennünk, hogy most megmondom a másik embernek, ami a szívemben van. Most beolvasok a másik embernek, ahol megszakad a szeretetnek és az igazságnak ez az érzékeny kapcsolata. Nyugodtan mondjuk magunknak, hogy így nem mondjuk meg a másik embernek, így ne is tegyünk semmit se. Ez nem az isteni lélek felindítása. Majd a beszélgetésen erre még kitérhetünk, én ezzel szeretném lezárni a mai Biblia körünket, hogy bárcsak ez a kijelentés számunkra napi valóság és napi tapasztalat lenne, hogy valóban az igazságot keresve és meggondolt életet élve az Isten mind többször tudná felindítani a lelkünket olyan döntésekre, amelynek a végén az Isten valóságos erőt is adhatna bizonyos dolgoknak a megtételéhez, és valóban mi is tapasztalhatnánk azt más emberek életében is, hogy Isten nem csak vallásos vagy hívő keresztényeknek a lelkét tudja felindítani, hanem örömmel látnánk azt is, hogy hány és hány emberre el lehet mondani azt, amit Círuszról a mai fejtegetésünk alapigéjében szereplő Perzsa királyról mondtunk, és ezt úgy ajánlom is, hogy mindannyian jegyezzük meg, hogy mondja Círuszról, hogy felindította az Isten az ő lelkét, az ő szeretettel szólítottalak, bár nem ismertél, és felövesztelek téged, bár nem ismertél. Én azt gondolom, hogy egészen más emberlátásunk lesz, felfedezzük az isteni Szentlélek munkáját minden ember életében, és hogyha ezt felfedezzük, akkor biztos, hogy az isteni munkával mi is kapcsolatba tudunk lépni, és olyan lesz majd a többi emberhez való viszonyunk, hogy a bennük működő Szentlélekkel, a bennünk is működő Szentlélek fog kapcsolatot találni, és akkor zárul a kör, és akkor élünk helyesen, és Isten akarata szerint, hogyha ez a kör valóban a Szentlélek által lezárul. Persze sok minden kérdést vethet fel ez az egyszerű kifejezés, amit ma este egy kicsit körbejártunk, de hát azért egy órás ilyenkor az előadás vagy kifejtés, Biblia körünk van és nem előadás, úgyhogy most tartunk egy 5-10 perc szünetet, és utána minden közben fölvetődő kérdést meg tudunk beszélni. Aki esetleg nem tud itt maradni, 2 hét múlva a sorozatunk folytatódik tovább, és még van 2 előadásunk, tehát a mai leszámítva 2 előadásunk van még, és az utolsó 2 előadásra is mindenkit szeretettel várunk. Aki azonban itt tud maradni, a megbeszélést egy 10 percen belül majd elkezdjük. Kérdéseket feltenni, hozzászólni, a témánkat megvitatni. Adom a szót, és mondom, lehet kérdéseket is feltenni, hozzászólni. Erre nem csak utólag kell rájönni, hanem előzőleg kellene valahogy úgy tenni, mint hogy a szülő is várja az okos gyerekétől, hogy az okos gyermek együttműködjék vele, hogy... Igen. Igen, de itt is azt lehet mondani, hogy nem csak segítségkérés formájában, mert azt nagyon sok ember mondja, hogy Istenem segíts, hanem mondjuk olyan formában, hogy megismerni, hogy az Istennek melyek a törvényes útjai. Tehát, mert a magunk részéről csak akkor tudunk tenni valamit, ha látjuk, hogy egy probléma megoldásában mi az, amilyen utat Isten támogat, és mi az, amit nem támogat. Mert mondjuk ha valakinek nincs pénze, akkor eszébe juthat, hogy lop valamit, mondjuk egy durva példát mondok, de azt Isten nem fogja támogatni. Abból 1000 probléma fog származni. Hogyha valaki azt mondja, hogy ha most szegény vagyok, mondjuk, de hát én többre becsülöm, hogy mondja a Jób könyve, hogy többre becsültem a te szavadat, mint életem táplálékát. Én ha mondjuk nélkülözöm, vagy szegény vagyok is, vagy átmenetileg ilyen helyzetbe jutok is, de én azt szeretném megtudni, hogy szóval az Istennek mi az akarata ezzel. Mert lehet, hogy az Isten ezt azért engedi meg az életbe, hogy valamire rávezessen, vagy valamit megértessen. És akkor odafordulok a Bibliához, és akkor kezdem így olvasni, hogy mondjuk elolvasom a Rút könyvét, ami a szegénységről szól, egy fiatalasszony kiszolgáltatottságáról a szegénységben, vagy elolvasom a példabeszédek könyvét, amelyben nagyon sok kijelentés van arról, hogy viselkedjünk nélkülözésekben. Vagy a Filippi levelet elolvasom, hát az egy nagyon szegény gyülekezet volt, és mégis milyen jó szívvel segítette Pált. És a Pál erről meg is emlékezik a Filippi levélben, hogy szegények voltak, de mégis mi minden csomagot küldtek utána. Itt van szó a negyedik fejezetben például arról, hogy ő hogy viszonyult a jó lakáshoz, vagy a nélkülözéshez. Tehát amikor így megismerem ezeket a dolgokat, akkor egy idő után már például nem fog ez engem annyira bántani, vagy nem lesznek lázadó indulatok az emberben. Szóval ez is együttműködés, amikor az emberben nincsenek keserű, lázadó indulatok, meg fenyegetőzések, meg hogy ha Isten vagy, akkor miért engeded meg ezt, meg ilyesmi. Nagyon sok ember megállít, hogy tudni véli, hogy van Isten, de azt, hogy mit is mond az Isten, mik a törvényei, mik a törvényes útjai, miért enged meg nehézségeket, ezt már nem a Bibliából veszi, hanem tulajdon fejéből, és ez a veszélyes dolog. Úgyhogy igen, jó, ez nagyon jó tapasztalat, hogyha már felidéződik előttünk, hogy az életünk során hányszor megsegített az Isten, annál inkább ösztönözzön bennünket arra, hogy most már tudatosabban élve ő vele, már előre láthassuk azt, hogyha még nincs is megoldás most a bizonyos problémáimra, de már előre látom, hogy majd ő el fogja hozni a megoldást, és jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadítás.
Egy olyan megoldás, amit én elképzelek.
Így van. Erről most kezdünk egy sorozatot, ha valakit érdekel, a nevelésről egy hetenkénti sorozatot kezdünk, szombat délután 4 órakor. Nem itt Benczúr utcában, hanem Tibor ad meghívót is. Aki kér, kérném szépen tegye fel a kezét, és adunk meghívót is. A gyermeknevelés a mai világban a legakuttabb kérdés, szóval szülőknek, nagyszülőknek. Itt ezen a meghívón rajta van, hogy lehet megközelíteni, és mik a témák. Tehát október 7-én kezdődik a sorozatunk, és mondom, minden héten, szombat délután 4 órakor, és közben a gyerekeknek gyermekfoglalkozásokat is tartunk, vetítéssel és egyéb más dolgokkal egybekötve. Ott, ahogy tetszenek látni a témákon, hát ez 10 téma. Ebben a 10 témában szinte hiánytalanul minden elő fog kerülni. Például ilyen dolgok is, amikkel befejeződik a sorozat. Így rosszul van kinyomtatva, itt nem, november 25 után nem október 4 jön, hanem december 4. Azt mondja, a formális vallásos nevelés helyett értelmes istenkeresésre késztetés és hitre vezetés a személyes szabadság tiszteletben tartásával. Ez egy döntő előadás lesz. Rosszul van itt, nem október, nyilván november 25 és december 11 között, december 4 van, de ez lesz mondjuk egy nagyon fontos téma. De hát mondjuk az október 28, hogy rokonok, barátok, iskola, előnyös vagy káros befolyása, hogyan kezeljük, szóval ezek is nagy témák és nagyon súlyos témák. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, itt a belépés ingyenes, és hát egy kicsit hegyi levegőt kell szívni, mert a János hegyen van a sorozatunk, de az is javára válik azért a pestieknek. Tessék? Béla megmondhatója. Hát most az új kazetta katalógusunkban benne vannak az eddigi nevelési kazetták, ugye van belőlük pár, gondolom. Több sorozat is van, több tucatnyi nevelési, hogy védekezzünk a kisebb rendűségi érzés ellen, vagy az aggódás, a csüggedés, vagy a szorongás, vagy félelem. Tehát ilyenekről vannak előadások. Egyértelmű igennel válaszolhatunk, bár nyilvánvaló, hogy az Isten célja az, hogy tudatos közreműködőt találjon az emberi világban, de mivel nagyon sokszor az emberi világban a vallásos emberek lejáratják a hitet. A zsidók is lejáratták, meg a keresztények is ma bőségesen. Már a, ugye a német mondja a Sogenannte keresztények, szóval csak ugye a névleges magukat keresztények tartók járatják le. De Isten nem engedi azt, hogy rossz emberi példák miatt elvesztenek olyan emberek, akikben azért a lelki ismeret működik. Van erről egy külön tanulmány, ott van a felső sorban a Jóhír 90/4-es számában egy külön tanulmányt, itt meg lehet venni. Az a címe, hogy a kinyilatkoztatás nem ismerők üdvössége. Ezt érdemes elolvasni. Ugye ennek a bibliai alapja a Máté evangélium 8. fejezetében van, amikor Jézus a kapernaumi százados története után mondja azt, hogy sokan jönnek majd északról és délről, és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal a mennyek országában. Tehát Jézus azt mondja, hogy nagyon sok olyan ember lesz, akit a világ talán ateistának mondott, vagy hát mert nem jár templomba, vagy nem jár gyülekezetbe, és mégis ott lesznek majd az örök életben. Mondja Jézus, hogy Ábrahámmal, Izsákkal, tehát a hívő emberekkel együtt fognak letelepedni a mennyek országában. Tehát egy valóságos nagy kő gördül le a szívünkről, ha megismerjük ezt a bibliai tanítást, hogy Isten nem a keresztségi levél, vagy a nem tudom én milyen papíros alapján fog embereket ítélni. Máté 7. fejezetében, hogy mondta Jézus, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát ott is világos Jézus útmutatása, hogy egy ember elmondhatja ezerszer magáról, hogy ő vallásos, az Isten szemében ez mit se számít, ha nem cselekszi azt a jót, az Isten akaratát, amit Isten minden emberrel meg akar ismertetni. És nagyon sokszor olyan emberek, akik csak a lelkiismeretük szerint élnek, de az komolyan veszik a lelkiismeretüket, szóval azzal nem játszadoznak, mint sokszor látjuk, hogy hívő emberek úgy játszadoznak a lelkiismeretükkel, hogy egyszer elhallgattatják, egyszer jó, hogyha van. A lelkiismeret azért egy olyan pontosan az emberbe beépített műszer, ami mindig jelzi a helyes irányt, hogy azért ne térjen le az ember jobbra vagy balra, hanem igazságos legyen. Máté 7. fejezet 12. versében mondta Jézus, hogy amit akartok, hogy az emberek cselekedjenek veletek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal, mert ettől függ az egész törvény és a próféták. Hát Jézus kimondta a lelkiismeret törvényét, hogy tudnék mindenki jót akar magának, hát akkor nyilvánvaló, hogy másoknak is jót akarjunk, ha magunknak már jót akarunk. Azt mondja, ezen függ az egész törvény és próféták. Tehát a lelkiismeret törvényénél nagyobb törvény nincsen. A Biblia törvénye nem más, mint a lelkiismeret törvényének a tudatosítása és részletezése és teljes mélységében való bemutatása. A 10 parancsolat nem más, mint ennek az egyszerű törvénynek, hogy amit akarsz, hogy veled cselekedjenek, te is úgy cseleked azokkal, 10 alapvető pillért állít, hogy ez az élet különböző területein hogy kell, hogy érvényesüljön. És az egész Biblia még tágabb, most a töltsérbe megyünk fölfelé, még tágabb értelemben, az egész Biblia arról tanít, hogy tudunk annak az egyszerű, mindenki által elfogadott törvénynek megfelelni, ami a leghétköznapibb, legegyszerűbb ember is így él meg, hogy hát én jót akarok magamnak, második lépés, akkor miért nem adom ugyanazt a jót a másiknak? Ez a lelkiismeret törvénye. Tehát ez soha nincs ilyesmi a Bibliában, hogy csak azok fognak majd örök életre, üdvösségre eljutni, akik vallásosak vagy hívők. Pláne nem ilyen nincs, hogy akik annak tartják magukat, mert aztán, hogy minek tartja magát egy ember, az még egy külön nagy mesebirodalom, hanem Isten a valóságos, tényleges élet alapján fog majd mindenkit megmérni. Nem, ez is egy jó, és hát logikusan következik az előzőből ez a kérdés. Hát ezt már sokszor megbeszéltük itt, de azt hiszem erre mindig jó újra visszatérni, hogy van itt egy könyvünk, a Jézus Élete című könyv, ami azt mondja, hogy minden ember, hogyha egy pohár vizet vesz a kezébe, vagy egy falat kenyeret vesz, hogy megegye, a pohár vizen is, meg a falat kenyéren is ott van a Krisztus áldozatának a pecsétje. Mert ez a víz nem lenne most ebben a pohárban, meg pohár se lenne, meg nem is élnénk, ha nem lett volna valaki, isteni személy, aki azt mondta volna, hogy bár az ember az ember pusztít itt mindent, és borzalmas dolgokat tesz az ember, de én akkor is az emberért odaadom az életemet, és ezért van most egy pohár víz a kezünkben, ezért ehetünk, ihatunk, mert közvetett módon, akár tudjuk, akár nem, mindenki Jézus áldozatának köszönheti az életét. Ha valaki Krisztussal nem tud tudatosan kapcsolatba lépni, mert nem ismeri Krisztus kijelentéseit vagy a Bibliát, de, hogy mondjam, a felövesztelek téged, bár nem ismertél, itt is érvényes. Ha valaki hálát mond azért, hogy élhet, hogy ehet, hogy ihat, hogy nevelheti a gyerekeit, vagy egyáltalán az emberi világ még nem omlott össze. Ez, hogy mondja, ezt nagyon szépen megírta Tolsztoj például az Iván Ilics halálában a Gerasim nevű egyszerű muzsik emberben, akivel kezdődik az egész elbeszélés különben. Ugye ne felejtsük el, hogy az Iván Ilics halál az egyik legművészibben szerkesztett elbeszélés a világirodalomnak. Az, hogy Iván Ilicsnek milyen volt az élete, az csak a második fejezettől olvassuk, a 12-ig. Az se véletlen, hogy 12 fejezetből áll az elbeszélés, ugye 12 a Bibliában is a teljesség száma. Az első fejezetben arról van szó, hogy már fölravatalozták Iván Ilicset, és megjelennek kondoleálni az özvegynél, és ez az egyszerű muzsik ember kíséri ki ezeket a nagy embereket. Ugye főrangú ember volt az Iván Ilics, nagy barátai jönnek, és olyan egyszerű mondatokat mond. Azt mondja például egy ember neki, hogy hát, hogy meghalt a barátunk, de hát egyszer majd mi is meghalunk. És akkor csak ennyit mond az egyszerűen, azt mondja, mi sem kerülhetjük el. De miért mondja ezt, hogy mi sem kerülhetjük el? Mert ő tudja, hogy a vétkek miatt kell, hogy meghalljunk. Tehát, mert minden ember rosszat tesz, ezért semmelyikünk nem kerülheti el, hogy elmúljék az életünk. Különben Isten nem az elmúlásra teremtett bennünket, hanem az örök életre. Aki tudja már azt, hogy mi vagyunk a felelősek abban, hogy meghalunk. És lehet, hogy nem hal Jézusról. Nem olvasta Róma 6.23-at, hogy a bűn zsoldja a halál. De aki azt mondja, hogy hát igen, hát én nem lázadozom ezzel ellen, mert sajnos én teszem úgy, hogy én is meghalok. De valamilyen módon az életben szereti a másik embert, ugyanúgy szereti, hogy önmagát nem úgy él, hogy magának többet, a másiknak kevesebbet. Egy adott szükséghelyzetben mindent megtesz a másikért, mert azt mondja, hogy ha én lennék ebbe a helyzetben, én is ezt várnám el, hogy értem mindent megtegyenek. Tehát mindenki Krisztus áldozatának köszönheti az életét. Az is, aki tudatosan nem tud Krisztushoz imádkozni, vagy tőle kegyelmet kérni, de azt a zsigereiben érzi az ember, hogy kegyelemből él, hogy mi sem kerülhetjük el. Tehát Krisztus áldozata nélkül senki nem üdvözülhet. Ez áll. Hogy Istenhez csak egy valakin keresztül mehetünk Krisztus által. De tegyük hozzá, hogy vagy úgy, hogy tudatosan együttműködünk Krisztussal, akinek pedig ez nem adatott meg, hogy nem jutott el hozzá az evangélium, de igaz ember, akkor az öntudatlanul együttműködik Krisztussal. Valaki mondjuk nem tudja, hogy a levegő az micsoda, de akkor is vesz lélegzetet, nem? Akkor öntudatlanul együttműködik ezzel a fizikai törvényszerűséggel, hogy levegőre szükségünk van, hogy éljünk. Ugyanígy van lelki értelemben is. Nem tudom, hogy érthető, úgyhogy... Szóval ezzel nem azt mondjuk a kinyilatkoztatást nem ismerők üdvösségének a kérdéssel, nem azt mondjuk, hogy meg lehetne kerülni Krisztus áldozatát. Csak Krisztus áldozatán keresztül van út az üdvösségre. De nagyon sokan, akik nem ismerik a Bibliából Krisztust, a zsigereikből, a lelki ismeretükből, az életükből ismerik őt, és sokszor jobban, mint azok, akik hivalkodnak azzal, hogy olvassák a Bibliát. Tessék, és előfordulhat, sajnos előfordulhat, mint a Dávid esete is mutatja. Ha nem is egy azon pillanatban, de hogyha az ember megfelejtkezik arról, hogy Istentől függ, vagy hogy Istent keresse, hanem elkezd önmagában bízni. Önmagát teszi mértékké az ember. Ugye ezért mondja a bölcs Salamon, hogy láttál önmaga előtt bölcs embert? A bolond felől nagyobb reménységed legyen, mint e felől. Mert ha valaki önmaga előtt bölcs ember, és úgy gondolja, hogy ő megoldja a dolgokat, ott az Isten nem tudja felindítani a lelkét, ott jön egy másik hatalom, aki elkezdi majd mondani, hogy igen, neked van igazad, ezért ezt csináld, mondd meg a másiknak, igenis két könyökkel kell harcolni a létharc világában, meg szóval akkor jön egy másik hatalom, egy másik erő, aki aztán ontja az érveket, hogy miért kell nekünk úgy élni, hogy ő akarja. És hát ez sajnos ez így megtörténhet, hogy Dávid életében elég sok ilyen fluktuációt látunk, hogy hol az Isten tudta felindítani, általában nehézségekben, aztán amikor jó sorba került, amikor már rendeződtek a viszonyok, már király lett, és aztán kényelemhez szokott, meg akkor meg aztán jött az ördög, és ő tudta felindítani a házasságtörésre, az Úriás láb alól való eltételére, később a népszámlálásra. Szóval Dávid ilyen szempontból egy nagyon cikcakos élet. Ugye, tehát jobb lenne mondjuk egy Dániel életét látnunk magunk előtt mindig, vagy egy József életét, akiknél mindig állandóan az Isten tudta őket indítani. Miért? Mert gondolkodva éltek. Elfogadták az életben a nehézségeket is, nem akarták abból úgy kivágni magukat, hogy ami nem törvényszerű út. Elfogadták, és közben mindig az Istent keresték. Elgondoltam én is sokszor, hogy József 22 évig nem láthatta az édesapját, mert a testvérei eladták Egyiptomba. 22 év elég nagy idő, hogy kútba dobják, hogy eladják, hogy a Potifárné miatt a börtönbe kerül. Hát egy lázadozhatott volna egyszer-kétszer, nem? Vagy hogy mondjam, szívhatta volna a fogát, vagy Istennek felróhatott volna dolgokat. Nem, József meggondolva élt, Isten kereste. Mondja is az egyik Zsoltár, hogy az Úr volt ő vele. Ezért lehetett ő vele az Isten, mert nem lázadozott, nem méltatlankodott, mindig elfogadta az adott helyzetet, nem arra figyelt, hogy a külső helyzet milyen, hanem arra figyelt, hogy az ő belső helyzete ne hazudtolja meg az Isten hitét. Nem azt mondta, hogy most nekem miért nincs pénzem, nem azt mondta, hogy most miért nincs szabadságom, nem azt mondta, hogy miért nem látom a szüleimet, hanem azt mondta, hogy igen, most ez az élethelyzet, biztos az Istennek ezzel valami célja van. Én sokszor el szoktam mondani, hogy a Kosztolányi, amikor a halálos ágyán feküdt, már tényleg nagyon közel a halálhoz, amit hát sajnos ő váltott ki az állandó szivarozásaival, ugye, tehát gégerákos lett, akkor azt mondta a családtagjának, hogy egy ember tudott megvigasztalni, Babits Mihály. És Babits ugye, akivel fiatalkorában jó barátok voltak, mert Pesten együtt jártak az egyetemre, aztán később elhidegültek egymástól, mert két teljesen más alkat volt. Babits fölkereste Kosztolányit a beteg ágyánál, különben aztán pár év után Babits is ugyanígy követte, mert ő is szivarozott, stb. Ő is gégerákos, tehát két magyar gégerákos költő. És azt mondja, kérdezi Kosztolányit, hát mivel tudott Babits megvigasztalni? Hát azt mondja, egy mondatot mondott a Miska. Hát mit mondott? Az, hogy mindez valamire való did. Ugye a did az a Dezsőnek a franciás beceneve, did, így szólította a fiatal, azt mondja, mindez valamire való did. Tehát azért Kosztolányi nem volt egy hívő ember, de neki ez az egy mondat olyan sokat jelentett, hogy minden valamire való. Ha az Isten kezéből vesszük el a betegséget vagy nehézséget, mindez valamire való did. És ezért azt mondom, hogy az az ember, aki úgy el tudja fogadni az életben a nehézségeket, de Istenhez fordul, és Istentől kéri az erőt, az biztos, hogy folyamatosan az Isten fel tudja indítani a lelkét, mint Józsefnek vagy Dánielnek. Szóval Dávidot ilyen szempontból nem kell, hogy kövessük, hogy amit említett, hogy összefolyt sokszor nála ez a két dolog. De hát mi emberek teremtmények vagyunk, szóval mi befolyásból élünk, mi nekünk önmagunkból nincs erőnk. Vagy a jó befolyásból élünk, vagy a rossz befolyásból. Csinál van az ugye, hogy az akkumulátor is a generátorból él. Hát ha nem lenne generátor, nem lenne erő az akkumulátorban. De hát azért még az akkumulátor nem kell, hogy szégyelje magát, mert más szempontból meg ő a lelke a kocsinak. De ő számára valami termeli azt, vagy forgatja, hogy ő tudja az áramot adni. Tehát mi emberek tudomásul kell, hogy vegyünk, hogy vagy felső befolyásból él, vagy az Isten lelke indít fel bennünket, ha meg nem, akkor vagy alulról indítanak fel bennünket. Tessék, Terika.
Azt szeretném kérdezni, ha jól értettem.
Nem, az elén azt mondta, hogy a magyar nyelvben is van ilyen kifejezés, csak az a különbség a magyar nyelvi kifejezés között, hogy felbuzdul, meg a bibliai héber kifejezés között, hogy felindítja a lelket, hogy a magyar kifejezés pontatlan, illetve kicsit igazságtalan, mert ki az, aki önmag erejéből fel tud buzdulni? Ugye? Tehát ilyen nincs. A Biblia rámutat arra, hogy vagy fölső, tehát vagy Istentől kapunk indítást, tehát gondoljuk a Filippi 2.13-ra, döntő ige hely, nem is tudom, azt elfelejtettem idézni, Filippi 2.13, ami úgy szól, hogy az Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt is az ő jó kedvéből. Tehát Isten az, aki munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt. Vagy pedig, ha nem az Isten munkál bennünk dolgokat, akkor van egy másik erő, aki aztán nagyon gyorsan munkál bennünk dolgokat. Tehát ez Sátán. Ez egy nagyon szép biblia tanulmányozási módszer, hogy Dávid történetéből megismerjük a sokszor nem annyira idézett mozzanatokat is. Például ilyet idéztem fel ez a 30-ak hozzászegődésével, mert mindegyikben van valami evangélium. Ugye? Tehát emlékezem, úgy gondoltam már, hogy én nagyon ismerem Dávid élettörténetét, és egyszer egyik előadásban hallottam az, amit különben csak Krónika könyvében van meg, hogy Dávid egyszer a bujdosása közben felsóhajtotta a csapatai előtt, hogy hát már olyan régen nem volt otthon Betlehemben. És hogy olyan szívesen innék ő a betlehemi források vizéből. És a katonái annyira szerették Dávidot, hogy három harcos az életét kockára téve az ellenségen átment, az ellenséges hadsorokon, és elmentek Betlehembe, és tömlőbe hozták neki a vizet Dávidnak, hogy hát a kívánsága teljesüljön. És amikor visszaértek Dávid elé, és elmondták, hogy ők miért hozzák a vizet, akkor Dávid kinyitotta a tömlőnek a száját, és kiöntött ott előttük a vizet a földre, mondván, hogy ő bár így sóhajtott fel, de ezt nem azzal a szándékkal tett, hogy bárki is érte, az életét kockára tegye. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ez a kis mozzanat, hogy megismertem Dávid életében ezt a történetet. Egyrészt az, hogy vigyázzunk, hogy ki előtt mivel sóhajtunk fel. Nem, mi is föl szoktunk sóhajtani, nem tudom én, hogy... Ez, és akkor, ha valaki lehozza nekünk a csillagot az égről, és ő maga meg belepusztul, szóval azért szóval van egy-két ilyen dolog. Én már nem egy apával, anyával beszéltem, aki komolyan vette a gyereke felsóhajtását, aztán ezt meg azt megtette neki, ő maga majdnem belerukkant, a gyerek meg elromlott. Egy, kettő. Hogy azért emberek mennyire szeretik a másik embert, holott nem volt vérségi kötelék között, az életüket kockára, annyira szerették Dávidot. Ez is nagyon sokat jelentett. Harmadik, hogy Dávid milyen nemes lelkű volt, hogy ő nem szerette, hogy kivételezzenek vele. A legtöbb állami vezető, vagy aki fölkapaszkodott a politikai ranglétrán, az aztán két kézzel markolja magához a, mit tudom én, anyagi, meg más dolgokat. Hát mondjuk ehhez képest a víz, az a pár tömlő víz nem volt valami nagy dolog. De Dávid nem szerette azt, hogy kivételeznek vele, bár ő volt a főember, az első ember. Ő szeretett méltányos lenni, igazságos lenni, és szerette volna megmutatni ezeknek az embereknek, hogy ő nem kíván ilyen áldozatot, ő nem kíván, tehát szóval visszaszívta, hogy úgy mondjam azt, amit mondott. Tehát ez egy kis apró mozzanat, hogy sokszor úgy eszembe van, és a különböző oldalakról úgy látom, hogy az életben hányszor van ilyen eset, és ezeket ki kellene kerülni. És azért mondom, hogy olyasmit már nem is akarok belefogni, hogy például egy Akhitófel, egy Dávid életében egy Akhitófel. Tudjuk, hogy talán ki volt Akhitófel, ugye Dávid elorozta Betsábét Úriástól, elszakította Úriástól a feleségét. Akhitófel pedig Betsábénak volt a nagybátyja. És Akhitófel nem így mondta meg Dávidnak szemtől szembe, hogy te gonosz ilyen meg ilyen ember, hanem hagyta a történeteket, és amikor adandó alkalom kínálkozott, akkor az egész országot Dávid ellen fordító Abszalom pártjára állt Akhitófel. Óriási történet a Bibliában az Akhitófel. Az az ember, aki nyíltan nem lép fel, és nem szól, de tudja a maga céljait, és szépen szürke eminenciásként a háttérből mégiscsak Dávid ellen akar sok minden dolgot tenni, és majdnem Dávid életébe kerül az Akitófel. Az Isten csak az Akitófel tanácsát tudta elforgatni, hogy végül is Absalon, ugye a lázadó gyerek, Dávid lázadó gyereke, nem az Akitófel tanácsát fogadta meg. Egy másik tanácsadó, és így nem tudta az apját legyőzni. Aztán Akitófel le is vonta a következtetést, öngyilkos lett. Mellesleg a Bibliában 6 öngyilkosság van, ez az egyik. Hát akinek mondjuk ilyen, valaki mondjuk orvosegyetemre jár, vagy pszichológiával foglalkozik, vagy valamivel, úgy ajánlom, hogy nézze meg ezt a 6 öngyilkosságot. Ugye Júdással bezárólag, ugye Saul, Sámson, az még a jó, van egy jó öngyilkosság eset, ami arra figyelmeztet, hogy még az öngyilkosokat sem szabad elítélnünk, hogy sokszor ezt teszik vallási közösségekben, mert van ilyen eset is, hogy hát Sámson is próforma öngyilkos, mert magára zúdítja a házat, igaz? Gázában, amikor kiemeli ugye az oszlopok közül, hát ott meghal, nem tudom, 3000 filiszteus, de ő is meghalt, tehát az öngyilkosság. Mert mondom, hogy a Bibliából több szempontot lehet, hogy mindenképp Dávid életét elkezdi az ember olvasni, akkor előjön Akitófel. Akkor látjuk, hogy Akitófel mire példa. Előjön Joáb a fővezér. Nézzük meg, hogy Joáb mire példa. Előjön Sémely. Jönnek itt különböző figurák. Ezek mind a mai napig élő problémák, élő jellemhibák és jellemproblémák. Gondolkozzunk el, beszélgessünk erről, nézzünk utána. Szóval a Biblia, ha mélyre ásunk, akkor fogja felbuzogtatni a tiszta forrásvizet. Xenofon, tehát az görög szerző, Xenofon, Xenofon, Kürosz neveltetése. Megjelent a Biblioteka Klasszika sorozatban, az Európa könyvkiadó adta ki. Tessék? Igen, hát erre talán a legjobb példa a Mózes első könyve 4. fejezete, a Kain története, mert ott lehet látni, hogy Isten is küzd Kainér, meg a gonosz is küzd Kainér. És amikor Kainot vergődik, hogy most melyik befolyást fogadja el, a maga haragjának megfelelően éljen és ölje meg az öcsét, vagy pedig hát gondolkozzon el a dolgokon, akkor itt Isten mond egy olyan mondatot, amiből azért talán látjuk a törvényszerűséget. Azt mondja, hogy Kain, vigyázz, hogy miért csüggesztetted le fejedet, és miért gerjedtél haragra, miért csüggesztetted le fejedet? Mert vigyázz, a bűn az ajtód előtt leselkedik. Rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tehát az emberi szabadság mindig meglévő szabadság, olyan, tehát ez a Bibliánk egy szabadságnak, a szabad emberi döntésnek a jelképe. Mert, és nagyon alkalmas jelkép. Most, hogyha be lenne rárva kint az ajtó, kik szoktak itt a Benzur utcában lenni, román, albán, stb. Egész nap itt járnak, mondjuk egy banda itt dübörögne. Ha én kimegyek és látom, hogy kik, nem nyitom ki az ajtót. Nem jön be. Ha kinyitom az ajtót, és bejön, és kifosztít mindent, ez már az én felelősségem is, miért nyitottam ki az ajtót. Tehát itt Isten mondja, hogy a gonosz ajtóstul akar berontani a házat. Szóval ott van egy érdekes héber ige ebben a kifejezés, ott heverészik. Ugrásra készen heverészik. Ugye, mint a Móricz mesében a farkas a malacka ajtaja előtt. Ugrásra készen heverészik, de hogyha csak a lábát, meg másik lábát, stb. Szóval mindenképp be akar jönni. Tehát a sátán nem válogat az eszközökben, őnek is tisztelni kell az ember szabadságát, mert mondom, végül is minden embert maga dönt, maga választ. De ő keményen dübörög és be akar menni az ember életébe és az ember döntéseibe. Isten azonban mindig tiszteletben tartja a szabadságot, tehát az, hogy felindította az Úr a bárkinek a lelkét, ez mindig úgy kell elképzelnünk, hogy ez csak a szabadság megnyerésével, vagy a szabadság tiszteletben tartásával mehetett végre.
végbe. Tehát gondoljunk Jézusra, mindig lássuk magunk előtt Jézus magatartását. Jézus mindig adott késztetéseket az embereknek, ha feleltek további késztetést, de ha valaki, mint a gazdag ifjú mondjuk hátat fordított, Jézus nem ment utána és nem kényszerítette, hogy már pedig követned kell engem. Pedig nagyon úgy nézett ki, hogy ez a gazdag ifjú nagyon akarja követni Jézust. Sem, hogy valakinek fel tudja indítani Isten a lelkét. Ez nem megy máról hónapra. Emögött azért évek vannak, vagy évtizedek vannak. A másiknál sokszor azért megy gyorsabban, hogy a gonosz fel tudja indítani a lelkünket, mert a természetünk is türelmetlen, a megszokásainkból is a türelmetlenség jön, az indulatosság. Tehát kisebb az ellenállás az ember részéről, de Isten azt viszont kiegyenlíti. Tehát Isten arra vigyáz, hogy megadja nekünk a segítséget, hogy ne adjuk meg magunkat olyan gyorsan a rossznak. Úgyhogy minden rajtunk múlik. Tehát a summa summarum a Biblia szerint az emberi szabadság az, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, 2 Korintus 3.17 az nagyon nagy ige, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Tehát minden rajtunk múlik. Csak magunkat okolhatjuk, ha bármi rosszat teszünk, mert nem szükségszerű rosszat tenni. És hát akkor, ha nincs több kérdés, akkor 2 hét múlva lesz a folytatás. Nincs több kérdés, biztos? Akkor viszontlátásra és jó éjszakát mindenkinek!